Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapra igehirdetési alapigül kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk a rómaiakhoz írott levélben, a 8. fejezetben, a 6. verstől a 11-ig a következőképpen. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, nem könnyű versek ezek. A halálról hallhatunk benne, és a halálon keresztül az életről. Az örök életről is, meg erről is, amiben élünk. Ennek az életnek az iránya, ahogy a régiek mondták, oda kifelé, a falun túlra vezet. Felénk azt mondták, a sinek mellé. Máshol azt mondták, az agyagosba. Meg lehet fogalmazni a rettenetet, szépen is, irodalmian is. Életünk görbül a sír felé. A lényeg ugyanaz. Meg kell halnunk. És meg is halunk. Csak a nagy kérdés mindenki számára, hogy mikor, meg hogy hogyan. Talán a mikortól nem is félünk annyira, mint a hogyantól. Életünk görbül a sír felé. Kodály Zoltán gyakran mondogatta azt, hogy az éretlen kalász az büszkén egyenesen áll, az érett kalász pedig meghajtja a fejét. Olyan érdekes, hogy élünk ebben a világban, és elméletileg mindenki tapasztalhat benne, a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy hiába élt le valaki 50, 60, 70, vagy esetleg 80 esztendőt, elköveti ugyanazokat a hibákat, amiket elkövetett 20 éves korában, 30 éves korában, 40 éves korában. Miért van az, hogy az egyik az tanul a más kárán, a másik meg a sajátján se? Életünk a sír felé görbül. Élni akarunk minden áron. Amikor valóban megcsap minket a halál szele, akkor élni akarunk minden áron. Milyen érdekes, hogy sokan azt mondják, persze, ha akarnám, akkor leszoknék róla. Ha akarnám, de most nem akarom, akkor elhagynám az italt, elhagynám a cigarettát, elhagynám a káros szenvedélyeket. Ha akarnám, de most nem akarom. Aztán, hogyha a körülmények úgy hozzák, és az orvos ráijeszt a betegre, akkor érdekes módon egy pillanat alatt kiullik kezéből a pohár, vagy a cigaretta, vagy még jobban kapaszkodik belé, mert most már úgyis mindegy. Élni akarunk minden áron. Élni akar az a terrorista is, aki magára kötözi a dinamitot, aztán a tömegbe megy. Nem elsősorban vallási meggyőződésből nyomja meg a piros gombot végső elkeseredésében. Az, hogy másképpen prezentálják nekünk, az megint egy más kérdés. Micsoda düh, micsoda nyomorúság az, amikor valaki eljut erre a pontra. Végső kétségbeesésében már nem tud más tenni, csak öl. Saját magát is, no meg a többieket is. Élni akarunk minden áron. De nem mindenki akar élni. A statisztika azt mondja, hogy minden évben közel 1 millió embertársunk vet véget az életének. Saját akaratból. Mert elege van ebből az egészből. Nem így akar élni, ahogyan a körülmények adják. A keresztény ember nagyon jól tudja, hogy az életminőséget elsősorban nem a körülmények határozzák meg. Az is, de elsősorban nem az. A keresztény ember, azaz a Krisztus követő ember nagyon jól tudja, hogy az életet elsősorban nem az én, az ego, nem mi határozzuk meg, az életet elsősorban az határozza meg, milyen a viszonyunk az Istenhez. Aki Istent beleszövi az életébe, annak egészen más az életminősége. Az egészen másképp látja a megvalósulást, az önmegvalósítást. Aki nem tudja beleálmodni az Istent a hétköznapjaiba, annak egészen más az élet minősége. Mindeközben életünk a sír felé görbül. Van, aki a sír előtt is még büszkén, egyenesen áll, mint a zöld kalász. Van, aki már fiatalon meghajtja a fejét. No, nem a halál a jó Isten előtt. Mert az Isten az közelít felénk. Az Isten ott van közöttünk. Az Isten kinyilvánítja magát a teremtett világ csodáiban. Az Istent megtalálhatjuk a történelem mozgásában. Az Istent felfedezhetjük a lelkiismeretünkben. Az Isten ott van mindenütt. Az Isten titokzatosan bennünk lakik. Közöttünk munkálkodik. Isten közelít felénk titokzatosan az ő igéjében, az úrvacsorában. Az Isten mindenütt jelen van. Azt olvashatjuk az igében, hogy akik test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Azt gondolom, hogy a harmadik évezred elejé keresztény ember is igencsak megvakargatja a fületövét, hogy most mit értsen ez alatt. Test szerint élni. Hát nem testben vagyunk. Nem a szükségleteink határozzák meg életünk ritmusát. A keresztény ember nagyon jól tudja, hogy szüksége van a testnek sok-sok mindenre. De azt is nagyon jól tudja, hogy az Isten gondviselő Isten, és mindent megad, amire szükségünk van. A keresztény ember tudja azt, hogy nem a test határozza meg a lényeget, az élet minőségét, a hitet, a reménységet. Tessék megnézni! Talán mi is beleestünk ebbe a hibába, talán csak láttuk másoknál, Sokan úgy gondolják, hogy ha majd megteszem ezt, meg elérem ezt, meg azt, na majd akkor onnan, attól a pillanattól kezdve elkezdek templomba járni, elkezdek istenesen élni, nagyobb teret engedek az Istennek, most is, de akkor még nagyobbat. Aztán eltelik az egész élet, és aztán kiderül, hogy mindig csak 2-3 órával, vagy egy néhány nappal maradtunk le az Istentől. Lemaradtunk azokról a lehetőségekről, amiket Isten elkészített. De nem láttuk meg a lehetőségben a felénk közeledő Isten. Aki test szerint él, az úgy rendezi be az életét, hogy a testi szükségletei határoznak meg mindent. És azt mondja, kell nekem ez vagy az, és meg is szerzem magamnak, minden áron. Valaki egyszer azt prédikálta a szószékről, nem az a baj, ha valaki nagyobb autót kíván, nagyobb házat kíván, nagyobb hivatali széket kíván, a baj az, ha minden áron. Ha azt mondja, akarom, minden áron. És ezért átgázol családon, embereken, ezért eladja a tisztességét, ezért nem érdekli az, hogy mit mondanak az emberek. Ha Isten lelke lakik bennetek, akkor a test ugyan a bűn miatt halott, de a lélek életet ad az igazság által. Hogyan értsük ezt? Csak is úgy lehet ezt elfogadni, hogy az Isten tudattal élünk együtt ebben a világban. Úgy kelünk és úgy fekszünk, hogy tudjuk, ami életünket egyszer majd számon kéri tőlünk az Isten. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy nem nálunk van a garancia arra, hogy az életünket a tökéletességre kerekítsük. Ezért lehajtjuk fejünket az mindenható Isten előtt. Akik meg test szerint élnek, akik nem gondolnak, nem számolnak az Istennel, azok nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Milyen érdekes, sokszor vitatkozik az ember, de gondoljunk csak Jób könyvére, Jób könyvében, ott olvashatjuk, jó, panaszkodik az Istennek, hogy miért van az, hogy azok, akik tisztességtelenül élnek ebben a világban, azok mégis hosszú, magas esztendőket élnek meg. Miért van az, hogy aki meg Istent keresi, azt megéri a nyomorúság folyamatosan. Miért ez az igazságtalanság? És akkor olyan érdekes módon, mintha Isten nem akarná megválaszolni ezt a kérdést. Elkezdi azt mondani az Isten, a könyvben így olvashatjuk, hogy nézd meg a csillagokat, ezt a teremtett világot, tudsz-e valamit tenni benne, olyat, amilyet csak én tudok tenni, Isten. És akkor erre milyen válaszunk lehet? Milyen válasza lehet Jobbnak? Hát ő nem ezt kérdezte. Vannak kérdések, amire nincsenek válaszok. Pontosabban vannak válaszok, de azok nem itt a Földön vannak. Egy más világban, az Isten világában. Isten világa itt van bennetek és közöttetek. Ezt olvashatjuk, ezt mondja Jézus. Ezt tanítja nekünk. Azaz, ahol itt és most Krisztus akarata szerint történnek a dolgok. És mit mond a Mester? Azt mondja, közöttetek más rend legyen. Ahol fölmerik vállalni a krisztusi más rendet, hogy nem az erővel és a hatalommal oldják meg a konfliktusokat, hanem szeretettel. Ahol uralkodik ez a más rend, ott van az Isten országa. Ott kiderül, hogy az Isten mennyire szépnek és jónak teremtette ezt a világot. Olyan nagy nyomorúság, amikor a világban valaki csak a rosszat látja. Nem, de így vagyunk mi is nagyon sokszor. Első mondataink azok mindig arról szólnak, hogy nem sikerült ez, nem értem el azt, milyen a világ, aztán persze bátorítgatva saját magunkat is, meg beszélgető partnerünket is elmondjuk azt, hogy de azért mi az Istenben bízunk. Mennyivel másabb lenne ez a világ, hogyha mi is először a jóval kezdenénk. Ha lenne szemünk meglátni a jót, ha meghallanánk elsőre az Isten biztatását. Életünk a sír felé görbül. Hiába mindenféle biztatás, hogy azért ebben a földi életben, ha kipróbálunk mindent, akkor mégis teljességgel éltük meg, elnyomni szívünk mélyén, lelkünk mélyén azt a titokzatos tudást, hogy mi azért örök életre vagyunk teremtve, nem tudjuk. Ezért van az, hogy a legnagyobb gazember is a halálos ágyán azért papot hivat, ha még tud. Azt írja Pál, ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lélek által. Az előző mondatokban azt olvashattuk, azt hallhattuk, hogy a test törekvése az ellenségeskedés Istennel, hogy semmi jó nincs a testben. Pál apostol máshol azt írja, hogy jól lehet, szeretném cselekedni a jót, a testem mégis a rosszat cselekszi. Akkor most tudunk jót tenni, vagy nem tudunk. Ha a lélek, az Isten lelke bennünk lakozik, akkor meg tudjuk cselekedni mindazt, amire el vagyunk hivatva ebben a világban. Mert hívásunk van mindannyiunknak. Nem a halálra, bármennyire is fáj nekünk, hogy görbül a mi életünk a sír felé, hanem az életre. Arra, amiben kiteljesedhetünk. Kiteljesedni, azaz krisztusi módon élni, azaz önfeláldozóan, halálig menően, úgy, hogy közben még hálásak is vagyunk, csak azt tud, aki bezárt a szívébe az Istent. Elkeseríthet minket az, amit az oltár előtt hallhattunk, hogy 10 meggyógyult közül csak egy ment vissza megköszönni, hogy meggyógyította őt a Mester. Körülbelül így van ez a mai világban is. 10 emberből 9 hálátlan. Elszomorodhatunk ezen, és azt mondhatjuk, hogy nem éri meg. Minek ez az egész? Emiatt van az, hogy sokan szögre akasztják a Luther kabátot, sokan elhagyják a segítő szolgálatot, és nem lesznek többé ott, ahova az Isten őket állította. Élni akarunk minden áron. A nagy kérdés mindannyiunk számára az, vajon meddig? A halálig, vagy a halálon túl is? Ezt a kérdést többször kell megforgatni a szívünkben. Hogy az Isten, ha a teljes választ nem is, itt ebben a földi világban, de oda át, majd megadja erre. A keresztény ember azt jelenti Krisztus követő, azaz keresi az előtte járó mester lábnyomát. És mivel hiszünk a gondviselő Istenben, tudjuk azt, hogy mindannyiunknak elkészíti az Isten azt a lábnyomot, amiben nekünk lépni kell holnap reggel is. Ezért veszük észre, hogy süt a nap, hogy ránk mosolyognak, és ezért mosolygunk vissza mi is másokra. Ezért, mivel az Isten megerősít minket napról napra, a szívünk mélyén lakozó gyönge akarást megerősíti. Ezért vasárnapról vasárnapra hálát adunk neki. Uram, köszönöm, hogy velem vagy, hogy munkálkodsz bennem és közöttünk. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, jóságodról tanúskodik az egész világ, és gondoskodásod végigkíséri életünket. Ne engedd, hogy megszokjuk kegyelmedet, és hálátlanul élvezzük jó téteményeidet. Rázd fel a közömbösségből, és emlékeztes méltatlanságunkra, hogy dicsérjünk jóságodért életünk minden napján az Úr Jézus Krisztus által. Amen.